jelennétek egy végesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 8. Zsoltár első versét. A 8. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! A 329. dicséretünk második versét, így készülünk két keresztelőre is, egy kisfiút és egy kislányt fogunk megkeresztelni. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik, nem értem még a föld színén, de értem megszülettél. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves szülők, kedves családok és igehallgató gyülekezet, akik tanúi vagyunk ennek a keresztelésnek, hallgassátok meg, miként szerezte, miként rendelte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint ez megvan írva a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban, a 28. fejezetben, a 18. és azt követő versekben. És hozzájuk menvén Jézus, szólt nekik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljuk el. Kedves család, kedves szülők, édesanyák, édesapák, keresztszülők. Nagy eseménynek vagyunk a tanúi, amikor ez a kisfiú és a kislány most elnyeri, vagy megkapja a szövetségnek a jelét. Isten szövetséget kötött az övével. Majd a nagy igehirdetésben hallunk arról, hogy kik tartoznak igazából Isten népéhez. Nekiképpen Isten népéhez tartozásnak pedig van külső jele. Az Ószövetségben is volt külső jele, a körülmetélés az Új Szövetségben, a külső jele a keresztség. Hogy az Isten szövetségébe tartozhat ez a gyermek, aki meg van keresztelve, és ez egy nagyon nagy méltóság, hogy Isten szövetségébe tartozhatunk. Hogy Isten népéhez tartozhatunk. Ahol ott vannak az Istennek az ígéretei, ott vannak az Istennek a biztatásai, ott van a szeretet, ami kíséri a szülőket és a gyermekeket, és kezdettől fogva. Isten szövetségébe tartozni, ez egy méltóság. Ez egy méltóság, és ez egy lelki valóság, vagyis tudom, hogy Isten én nekem teremtőm, Isten én nekem édesatyám, Isten én nekem megváltóm. A szövetségnek a lelki tartalma fontos, hogy tudjuk, hogy Isten népéhez tartozunk. Ezért nagyon jó, hogy a gyermeket ide hozzuk, hogy megkereszteljük őket, hiszen ők is beletartoznak az Isten szövetségébe, úgy, mint a felnőttek. Ők még ezt nem értik, ennek az igazi tartalmát, de majd, hogyha az ígéreteteket komolyan veszitek, és úgy nevelitek, és neveltetitek, hogy megtudja, hogy mit jelent Isten szövetségébe, Isten népének a tagjai közé tartozni, hogyha úgy nevelitek őket, akkor ők majd a konfirmációkor saját maguk azt fogják mondani, akkor még nem tudtam, hogy mi történik velem. Én nem tudtam a hozzájárulásomat adni, nem mondhattam azt, hogy én is akkor Isten szövetségébe tartozik, de a szülők helyettem ezt megtették. És a konfirmációkor pedig azt mondják majd, hogy ha úgy neveltétek és neveltettétek, hogy jól tették az én szüleim, hogy az én nevemben Isten el ilyen szövetségbe bocsátkoztak. És nem, hogy vissza akarnám vonni, én ezt szeretném megerősíteni, és saját magam megerősítem a konfirmációkor, én is szeretnék Isten népéhez tartozni. Már eddig is oda tartoztam külsőképpen, a szövetségnek a külső jegye rajtam volt, a kereszt víz. Most a keresztelés után egy kis kendővel meg is szoktuk törülni a gyermeknek a fejét, de ez a keresztség, ez megtörtént, ez visszavonhatatlan, és ez azt jelenti, hogy Isten már elmondta azt, hogy szereti ezeket a gyermekeket, tud róluk, nevükön nevezni őket, és szeretné, hogy hozzájuk tartozzanak. A szövetség jele, hogyha rajtuk van, azt jelenti, hogy már oda tartoznak Isten népéhez. A hitvallásos iratunk pedig azt mondja, hogy mint egy azért is kell megkeresztelni, hogy megkülönböztessük őket azoktól, akik nincsenek megkeresztelve. Ez azt jelenti, hogy óriási méltóság, hogyha egy gyermek már meg van keresztelve, mert ez meg van különböztetve. Ő már az Isten népéhez tartozik, és számíthat Istennek a szeretetére és vetetésére. Aki nincsen Isten szövetségében benne, az más szövetségeknek a fogja lehet. Azt más szövetségeknek a szabályai irányítják és vezetik. Aki Isten szövetségében tartozik, az Isten népének a szabályai és törvényei szerint, és az ige szerint élhet. Ezért olyan jó, hogy a szülőknek a szívében itt volt a vágy, hogy a gyermeket letegyék az Úr elé, az ő szövetségébe, ők is oda tartoznak hozzá. És itt van a kedves keresztszülők, ami egy nagyon fontos feladat, hogy a keresztszülő felvállalja azt, hogy ami ennek a szövetségnek a lelki tartalma. Tudom, hogy a keresztszülőségnek vannak ilyen külső drága lehetőségei, amikor megajándékozunk majd a gyermeket, hogy mindenben külsőképpen is segítünk, mellette állunk. De a keresztülőségnek az igazi tartalma az mégiscsak más, és több valami lelki tartalma van a keresztülőségnek. Tudnélik, a keresztülőség akkor alakult ki, amikor az első századokban a keresztényeket nagyon komolyan üldözték. Úgy, mint most a világ különböző pontjain a keresztények gyakran az életüket kell, hogy áldozzák a hitükért és meggyőződésükért, megölik, keresztre feszítik és lefejezik őket. Az első századokban is így volt. 300 éven keresztül nagyon komolyan üldözték a keresztényeket, csak nem 300 éven keresztül, 313-ig. És akkor nem volt biztos, hogy a szülők föl tudják nevelni a gyermeket, hogy hitben tudják nevelni. És hogyha nem tudják hitben nevelni, akkor elsodorja őket a pogányság. Ezért jöttek a keresztülők, és azt mondták, hogy mi felvállaljuk. Hogy a szülők valamilyen módon akadályoztatva vannak abban, hogy keresztény szellemben neveljék a gyermeket, akkor mi ott vagyunk, és ezt felvállaljuk. Tehát elsősorban a keresztülői intézmény azért jött létre, hogy egy lelki segítség legyen a szülőknek, segítséget adjanak, hogy a gyermek valóban megismerje Istennek a beszédét, a Bibliát, Jézus szeretetét, Isten szeretetét, és ott mellette álljanak a szülőknek, és mellette álljanak a gyermeknek. És ezt a lelki támogatást, segítséget megadják. Isten legyen veletek, és adja, hogy együtt tartozhassatok bele Isten nagyszerű szövetségébe. Aminek a külső jelét most ki fogom szolgáltatni, ami a víz. És amilyen biztos, hogy a víz megmos bennünket, a testnek a szennyét lemossa a víz. Olyan biztos, hogy a Jézus Krisztusnak a vére azért hullott a kereszten, hogy bennünket megmosson és megtisztítson, hogy valóban beletartozhassunk lelkiképpen is Isten létébe és szövetségébe. Isten segítsen benneteket ebben. Ámen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Mielőtt a Szent Keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdés intézek hozzá, amelyre felejtek hallható szóval. Azt kérdem, először akarjátok-e, hogy ez a kisded az Atya, Fiú, Szentlélek szövetségébe, a Anyaszent Egyházba, a keresztség által befogadtassék? Felejtek, akarjátok. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy neveltek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről, felejétek, ígérjük. Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, a gyülekezettel együtt, mondjuk el az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szála alá oszlopra, harmadnapon halottaiból feltámadva, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részen eljövendő ítéli eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélektől, hiszek egy egyetemes keresztény Anyaszentegyházat, Szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, Te vagy az életnek a Ura, teremtője és megtartója. Azért most neked adok hálát, ezért a kisfiúért, ezért a kisleánykáért, hogy odaadtad őket a szülőknek, hogy megőrizted az édesanyát a nehéz órákban, hogy ott adtál a szülők szívébe vágyódást, hogy a gyermek is tartozzon bele a te szövetségedbe. És köszönjük, hogy itt állhatunk együtt, ezek a családok, a gyermekekkel, te színed előtt. Köszönjük, hogy nagyon nagy dolog a szövetségedbe tartozni. Köszönjük, hogy hívogatsz és vársz valamennyiünket, hogy hozzád tartozunk a te népedbe, a te családodba. Köszönjük, hogy ennek a szövetségnek a jelét is odaadod a keresztvizet.
És köszönjük, hogy ez megtörténik, és ez visszavonhatatlan és örök, és ezután már csak a mi döntésünk következik, hogy megértsük, hogy mit terveztél róla. Hát, hogy úgy tudják a szülők, keresztülők nevelni a gyermeket, hogy ők maguk is tudjanak vallást tenni előtte a konfirmációt.
Mi a neve? Vivien, én keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Vivien, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Kérem szépen a másik családot, hogy jöjjenek ide a kis Ábellel. Mi a neve? Ábel, én keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ábel, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, és legyen neked őriző pásztor az egész életedben. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet az édesapának átadom a keresztelésre. Áldást kívánunk a megkereszteltek és a családok életére, és énekeljük a 134. dicséret 3. versét, megáldjon téged az Isten Sionról kegyelmesen. Készülve énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk éneklésére készülünk az ige hallgatására. Úr Jézus, mely igen drága te ígédnek világa, mely bölcsét tévén az elmét, szüli az Úrnak félelmét.
amikor az igét szeretnénk hallgatni, most, amikor úgy vágyakozik a lelkünk arra, hogy megértsük, hogy mit üzensz mi nekünk ezen a vasárnapon. Most, amikor ide jöttünk hozzád kérdéseinkkel, személyes problémáinkkal, gondjainkkal, örömünkkel, bánatunkkal, most, amikor bizalom van a szívünkben irántad, hogy mi reménykedünk abban, hogy a te szereteted megérint és megsegít bennünket, és átvisz olyan dolgokon, amik előtt állunk, amelyek nehéznek tűnnek. Most, amikor így vágyakozunk a te igédre, amikor kérjük a te bölcsességedet, akkor megállunk előtted, és ebben a csendben, a imádságban dicsérünk és magasztalunk. Sok jóságodért, szeretetedért, amit megtapasztaltunk eddigi életünkben, sokféle ajándékodért, az életért, a családért, a szeretetért, a jó kapcsolatokért, a megtartatásért, a gondviselésért, hogy velünk voltál, hogy megtartottál bennünket, és a lelki indítatásért, hogy ide vezettél bennünket a gyülekezet közösségébe. Kérünk, Urunk, szólíts meg bennünket. Látod, hogy nem vagyunk önmagunkba véve méltók és alkalmasak arra, hogy velünk egyáltalán szóba állj és felvedd a mi ügyünket, bajunkat. De mi reménykedünk az Úr Jézusban. A mi bűneink miatt vagyunk méltatlanok, de reménykedünk az ő bűnbocsátó szeretetében, amelyet megmutatott, amikor lent volt a földön, és bemutatta azt a bűnből megtisztító áldozatot a Golgotán. És reménykedünk abban, hogy az ő ígéretei is érvényesek ránk, hogy elküldi az ő szent lelkét, aki eszünkbe juttatja az ő szavát, hogy megértsük. Most, Urunk, szent lelked megvilágító jelenlétét kérjük, munkálkodj bennünk, és hogy énekeltük is, most mondjuk is, tégy bölcsekké, tégy szentekké. Amen. Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom a Mózes második könyvének 35. fejezetéből, a 30. verstől a fejezet végéig terjedő ige szakaszt olvasom, kérem, hogy ezt a részt fennállva hallgassuk meg. Mózes második könyvének 35. részéből a 30. és azt követő versek alapján így szól Isten igéje. És mondta Mózes az Izrael fiainak, íme az Úr név szerint hívta el Bésaléjelt, a Húr fiának, Úrinak fiát, a Júda nemzetségéből is betöltötte őt Istennek lelkével és bölcsességgel és értelemmel és tudománnyal, minden mesterségben, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből és vízből kell csinálni, és foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni, és minden mesterséges munkát végezni. Azon túl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiát, és betöltötte őket a bölcsesség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó és kötő és hímző munkát készíteni, kék és bíbor piros, karmazsin színű, és lentvonából és takács munkákat, akik készítenek ilyenféle munkákat, és kigondolnak mesterműveket. Azért Bésaléjel és Aholiáb és mindazok a bölcs férfiak, akiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatot való minden eszközöket, csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta. A gyülekezet foglaljon helyet. Hogyha a kisbabák kicsit nyugtalanok, akkor a hátsó teremben majd lehet menni, és ott is lehet hallgatni a prédikációt. Gondok urat kérem szépen, hogy a világítás körbe is kapcsolja fel, mert elég sötét van. És így hallgatjuk az ígét, és kérjük Isten világosságát. Kedves igehallgató és igeolvasó gyülekezet, mi a Bibliát egy bizonyos vezérfonal alapján olvassuk, az Ószövetség és az Újszövetségi részt követjük, és a mai napon az az Ószövetségi részből olvastam a 35. fejezetből, a Mózes második könyvéből néhány verset. Javaslom, hogy otthon nézzük át az egész fejezetet, hiszen az egész fejezet előttem volt, amikor a mostani igehirdetésre felkészültem. Tehát a Mózes második könyve, tudjuk, 5 könyve van a második könyvéből, a 35. rész, tehát 2 Mózes 35-ből vettem ezeket a szavakat, ahol láthatjuk azt, hogy egy különleges világ volt az, amiben Isten elhívta az ő népét, és tudjuk, vitte őket a pusztai vándorlásban 40 évig. Tehát úgy gondoljuk el, hogy ilyen fáradt vándorok, ilyen migránsok vonszolják a kis csomagjukat, és mennek előre, hogy jobb hazába érjenek. De nem így van, hanem egy roppant fejlett és minden dologban jól ellátott népet látunk vonulni végig a pusztaságon, ahol minden megvan, amire szükségük van, van aranyuk és van ezüstjük, és vannak mesterembereik, és van művészetük, amit leginkább ott látunk meg, hogy elkészítik azt a csodaművet, amit szövetségsátornak neveznek, ahol a legkülönbözőbb mestereknek kell tevékenykedni, hogy elkészüljön az a csodálatos hajlék, ahol az Úr majd az ő dicsőségében jelen lesz. Van egy nagyszerű kis könyvem, ami bemutatja a mesterségeket a Bibliában. És láthatjuk, hogy itt a legkülönbözőbb mesterek jelennek meg, vagy mesterségek jelennek meg. Vannak kovácsok, vannak takácsok, ötvösök, vannak asszalosok, vannak a legkülönbözőbb vívesek, hogy elkészítsék mindazt, ami a szövetség sátorhoz szükséges. Másodszor azt szeretném elmondani így bevezetőként, hogy amikor ezt a szövetség sátrat nézzük, vagy erről olvasunk, akkor számunkra ez mégsem azért fontos, mert művészetileg remek művek ezek, minden része, minden tartozék, amiben elkészült, hanem azért, mert ezek a Krisztusra vonatkoznak. Tehát számunkra az egész Ószövetség azért fontos, mert ami megváltogat, a Jézus Krisztus mutatja be. Kiábrázolja azt, hogy majd el fog jönni a Jézus Krisztus, a szabadító, a világ megváltója, és a mi megváltunk, és annak minden egyes része ennek a szövetség sátornak arról beszél, hogy ki lesz a Krisztus, és hogyan végzél az ő munkáját, és hogyan szabadít meg bennünket az ördögtől, a bűneinkből, hogyan ad nekik új szívet és új lelket. Erről szól a szövetség sátor. Annak idején nagyszerű kis könyv került a kezembe, azóta a címe Modernzon Ernő írta, hogy aranydeszkák, és a szövetség sátornak minden egyes részét egyenként úgy végigvezve, és elmondta, hogy ezek mind arról szólnak, amit Krisztus szerzett, meghozott mi nekünk. Így az aranydeszkák is, amik a sátor körüllevő kerítésnek a tartó elemei voltak, akácfából készültek, durva akácfából, de aranylemezekkel voltak bevonva. Csak egy példát hozok. Az aranydeszkák. Aranydeszkák tulajdonképpen durva akácfák voltak, de nem látszott a durvasága, mert be volt borítva, és ragyogó arany volt. Ilyen az ember, önmagában bűnös, durva, nem szép, de Isten mégis ragyogónak és tisztának lát bennünket, ha a Jézus Krisztusban hiszünk. Tehát ezért fontos nekünk ez a szövetség sátor, amiről olvasunk a mai nap az Ószövetségben levő lekció alapján, illetve ezen a héten nagyon sokszor olvasunk erről a szövetség sátorról. Még aztán, ami nagyon fontos, hogy ebben a történetben néhány emberről is szó van, nevezetesen két embert emleget, Bésaléel és Aholiáb. A Bésaléel egy nevezetes ember, ő nagyapja volt Húr, az a férfi, aki Mózes kezét magasra tartotta, amikor imádkozni kellett, hogy ne fáradjon el a keze, ne lakadjon el az imádságban. És mindezt, hogyha látjuk, akkor láthatjuk Istennek a munkáját az ő népével, az ő szövetséges népével való útját láthatjuk ebben a részben. Nos, ennyit bevezetőként. Arról a részről, ahol látjuk a népet és a vezetőket. A prédikáció első részében a népről szólok, második részében pedig a nép vezetői közül kettőt emelek ki. Először tehát a népről szólok. Isten népe nem azt a gyülevész társaságot jelenti, akik hozzájuk csapódtak. Mert amikor kijöttek Egyiptomból, akkor azt olvassuk, hogy mindenféle elegy-veleg nép is követte őket. Ezek voltak azok, akik általában zúgolódtak, lázadoztak, ellenszegültek, és mindig ellenlábosok voltak, akik gyakran bábányimádásra csábították el a népet, akiket mindig félre lehetett vezetni. Mondja is Pál apostol később, hogy ezeknek a részét, egy részét Isten nem kedvelte, és ezek el is vesztek a pusztában. Az Úr népe azonban más volt. Az volt az Úr népe, akik szív szerint tartoztak ő hozzá. Ma is van kereszténység, és a kereszténységben nagyon sokféle ember tartozik, és hadd mondjam el, hogy igazából azok tartoznak a kereszténységhez, akik szív szerint is oda tartoznak. Akik szív szerint is az Isten szövetségébe tartoznak, és az ő népének a tagjai. Így a mostani részben, a 21., a 22. és 29. versben azt olvasom, hogy eljött mindenki, hogy segítsen a sátor építésében, akit a szíve indított, és a lelke hajtotta. Azt tartozik Isten népért, akit a szíve indít, hogy oda jöjjön az Úrhoz. A 22. versben ezt olvasom, és jöttek férfiak és asszonyok együtt, mind, akit a szíve indított, hogy jöjjön az Úrhoz. Az Isten népért igazából nem a mindenféle elegy-velegy nép, akik csak külső formaságukat látnak, nem azok tartoznak, hanem akik ott van a szív. És a 29. vers is erről beszél, minden férfi és asszony, akit a szíve önként indított, hogy jöjjön. És boldog az az ember, aki úgy tartozik az Istenhez, hogy a szíve indítja. Az, hogy a szíve indítja, azokban nem egy egyszerű érzelmi felbuzdulást jelent, nem csak egy ilyen emberi buzgóságot jelent, nyilvánvaló az is benne van, de nem ez a lényeg, hanem új szíve van. És ez az új szív az, ami az Istenért buzog, ami szereti az Istent. Szeresd az Urat teljes szívedből. Akkor tartozol igazából Isten népéhez. Egyik helyen azonban a három vers közül nem csak a szív szó található, hanem a lélek is. Ezt olvasom a 22. versben, hogy jöttek férfiak és asszonyok, és mind a 21. versben eljött mindenki, akit a szíve indított, és a lelke hajtott. Ez azt jelenti, hogy kettőt jelenthet. Egyrészt jelenti az, hogy az ő lelke is felbuzdult, másrészt pedig azonban azt is jelenti, hogy az Isten lelke hajtotta. Tehát itt a szöveg összefüggésből nehéz kideríteni, de mind a kettő valóság, hogy Istennek a szent lelke, ami lelkünket megmozdítja, hogy lelküképpen jöjjünk ő hozzá. Ezt tehát a nép, akire először beszélek, igazából Istenhez tartoznak szív szerint, és Isten lelke a lelküket indítja, hogy jöjjenek hozzájuk. Még egy szó kapcsolódik önként. Tehát semmiképpen nem kényszerűség. Testvérek, azt, hogy mi itt vagyunk, ebből mi nekünk semmi anyagi hasznunk nincs. Inkább mi hozzuk az adományainkat Isten ügyéhez, annak a támogatásához, Isten dicsőségére. És mégis itt vagyunk, mert van, bennünket senki nem kényszerít. Nincs olyan körülmény, ami bennünket ide kényszeríteni, hogy a templomba jöjjünk és igét hallgassunk. Mégis minden vasárnap itt vagyunk és hallgatjuk az Istennek az igéjét. Azért, mert a szívünk hajt, a lelkünk hajt, és ezért önként. Ez az, hogy önként, minden kényszerítés nélkül, ez egy olyan nagy szó, Isten adja ezt a belső készséget és indítatást. És még egyet, Isten népéhez, aki ott van az Úr szövetség sátora körül, és munkálkodik, szív szerint, lélek szerint és önként. Azt olvassuk, hogy nem csak szép gondolatok voltak a szívükben, hanem a 25. versben az asszonyok közül pedig mind, akik ahhoz értettek, saját kezeikkel fontak, és felvitték, amit fontak, a kék és bíborpiros és karmazsai színű és lentvonalat. Tehát nem csak szép gondolatokat jelent a kereszténység Isten népéhez tartozni, hanem azt, hogy valósággal teszünk valamit, amilyet értünk, hogy az Úr dicsőségére valamit adjunk, hogy hozzunk. Ők mindenféle csodálatos dolgokat fontak, készítettek, szűrtek, és ezeket oda vitték a gyülekezetbe. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy egyszer az új szövetségből is ilyen előfordul. Az apostolok cselekedetében azt olvassuk, hogy nagy szomorúság támad egy gyülekezetben, mint ahogy erről beszél az apostolok cselekedetének a 9. része, és annak is a 39. verse. A szomorúság az, hogy a gyülekezetben egy leány, egy szolgáló testvér, akit Tábitának is, meg Dorkásznak is hívtak, meghalt. És Péternek mutatják, hogy ezeket a ruhákat és öltözeteket mind a Dorkász csinálta. Tehát amikor szomorúan elmondják a gyülekezet vezetőjének, Péternek, hogy a mi testvérünk meghalt, és már nincs közöttünk, akkor valami ott maradt. Azt mondja, azokat a ruhákat, és az öltözeteket, amiket a Dorkász csinált. Tehát íme egy nőtestvérünk egy gyülekezetben, akit a szíve hajtott, a lelke hajtott, és nem csak szép szavakat mondott, hanem valamit csinált is. Mint hogy a mi gyülekezetünkben is vannak testvérek, férfi és nőtestvérek, akik nem csak mondják, hogy jönnek is és csinálják. És sokat mondhatnék, így a templom takarítástól kezdve sok minden. Az, ami arról beszél, hogy milyen jó Isten népéhez tartozni, hogy a nép, ami Istenhez tartozik, ilyen. A második része az ige hirdetése, amely a vezetőkről beszél. Tulajdonképpen a vezetőséghez tartozó két embert szeretnék megemlíteni. Ezt a két nevet érdemes megjegyeznünk. Bésaliel és Aholiab. Bésaliel azért gondolom, hogy vezető ember lehetett, mert a nagy történetíró Józsefusz azt mondja, hogy ő volt Mirjámnak a férje. És több rabbi is ezt átvette, Abbar, Pámmel és más rabbik is mondják, hogy Mirjámnak, Mózes testvérének. A férje volt ez a Bésaliel, vagyis Mózesnek a sógora volt ez a Bésaliel, akit megemlít. A neve is nagyon érdekes, mert a név mindig jelent valamit. A neve azt jelenti, hogy Isten árnyéka. Mint akit a nagy hőségben Isten árnyéka betakart, oltalmat adott, aki Isten árnyékában nyugodott, kapott enyhülést nap mint nap. A másik embernek a neve Aholiab, ezt a nevet is fejezi a Biblia, az ő neve azt jelenti, hogy az Isten sátora. Egy olyan ember volt ez a másik ember, aki pedig az Isten sátorában lakott, szintén az Isten oltalmában lakott. Tehát most az ige hirdetés második részében láthatom két vezető embert, Bésaliel és Aholiabot. És róluk mondja el a következőt. Név szerint hívtam el őket. És itt kicsit álljunk meg, mert Isten az ő embereit név szerint hívja el. Akár vezetők, akár közemberek, akár magas pozíciójuk van, akár nincs, mégis Isten az övéit, akik népéhez tartoznak, név szerint hívja el. Elhívhatja őket név szerint, mert tudja, hogy kik ők, mert Isten teremtette őket, mert Isten az, aki életet adott őnek, így nagyon jól tudja a nevüket is. És milyen jó, hogyha valakinek olyan neve van, ami arról beszél, hogy Isten árnyékában, oltalmában, és az Atya sátorában lakik. De amikor azt mondja, hogy név szerint hívtam el őket, akkor ez még többet jelent. Ez azt jelenti valahogy, hogy őket magukat hívta el. A bensejükben hívta el. Belül szólította meg őket. Mert ezt kell nekünk megértenünk, hogy több az ember, mint amit a külső látszatra észre lehet venni. Több az ember, mint ami látszik belőle, több, mint a test is. Tudom, hogy test és lélek együtt van, de mégis Isten bennünket megteremtett, és adott nekünk testet is, és adott pszichét is, érzelmet, értelmet és akaratot. A test változik. A külseje, a borfé. Az ember pszichikus állapota is változik. Egyszer fönn van, máskor lent, különböző módon alakul, de ő maga ugyanaz. Tehát Isten egy-egy individumot, egy-egy személyt teremtett, és adott neki testet és lelket. Mert úgy van ez, mint ahogy a római levélben olvasom, hogy Isten a nem létezőket előhívja, mint létezőket. Hogy legyen egy személy, aki az Istennek a személyes teremtménye, egy külön alkotása, amilyen nincs több, más, csak egy. Testvérem, te is egy önálló individum vagy, akit Isten saját maga teremtett, és ilyen nincs még egy a Földön. Vannak hasonlóságok, de te vagy. És Isten adott neked testet, és adott neked lelket, és ismert téged. És téged, akit előhívott, hogy legyél, és örök életet adott, téged személy szerint megszólít. Ezért, amikor Isten megszólít bennünket, akkor ez tudom, hogy ami testi mi voltunkban érzékelhető. Itt ülünk, és itt szólít meg az Úr. De amikor Isten megszólít bennünket, akkor ez mélyebb. Ez egy sokkal mélyebben levő megszólítás. Amit érzékel a mi gondolkozásunk, érzékel a mi lelkünk, a szívünk nagyon boldog, hogy az Isten szavát halljuk, de legbelül halljuk meg, hogy Isten szólít bennünket. Ahonnan kijön minden élet, ahol ott megfogalmazódnak a gondolataink, ahol mi vagyunk csalhatatlanul és összekeverhetetlenül, mi saját magunk, ott kell, hogy az Úr szava eljusson és megszólítson bennünket. Ezért mondja az Ézsaiás proféta is, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, az enyém vagy. Hogy az Úr tudja, hogy kik vagyunk, és bennünket az legbelül megszólít, hogy ettől kezdve a mi testünket neki szálljuk, hogy az övé legyünk, a mi gondolatainkkal őt keressük, hogy mi irányítsuk a gondolatainkat is, a lelki életünket is az Úr irányában. Olyan ez, mint a testünk, meg a pszichénk, vagy a pszichikus adottságaink, olyan ez, mint egy zongora. És az ember ott ül a zongora mögött és játszik. Hogy úgy irányítsuk azokat a billentyűket, azokat a húrokat, úgy pengessük, hogy az Istenhez forduljon. Mert felelős vagy a gondolataidért, hogy miket gondolsz, te irányítod a gondolataidért, és nem más. Te, akit Isten megteremtett és gondolatokat adott. Te irányítod a lelkedet, hogy őt keresd, és ne babonaságokba merülj bele. Te irányítod a lelkednek az állapotát, hogy ne legyél depressziós, hogy küzdj az ellen a sok negatív, lefele húzó erő ellen, ami téged betegé tenne lelkileg. És te, aki mindezért felelős vagy, nem vagy egyedül, mert az Úr megszólít téged. Név szerint hívtam el Bésra, Léát és Aholiábot, és név szerint hívott el téged, és most elhív téged, hogy tartozz hozzá és tartozz vele az ő szövetségébe. Ne csak külsőképpen, hanem lelkiképpen is legyél Isten népének a tagja. Isten ez a nagyszerű munkája, népszerű hívta el őket. Aztán azt olvasom, hogy betöltötte őket az ő lelkével. Testvérek, majd olvassuk otthon a 2 Mózes 35-öt, hogy ott két emberről van szó, akiket nem csak név szerint elhívott, hanem azt mondja, hogy az ő lelkébe betöltötte őket. Ami azt jelenti, hogy Isten bennem. Mert az Atya, az Isten fölöttem. A Fiú, a Jézus Krisztus, Isten értem. Aki értem jött és megváltotta keresztem. A Szentlélek, Isten bennem. Vagy Isten a lelke által, az én lelki mi voltamat belül meg tudja érinteni. Mert az embernek van lelke, és az Isten is lélek, és az Istennek a lelke az ember lelkét legbelül tudja megérinteni. És azt olvassuk, hogy Bésaleát és Aholiábot az ő lelkére belül megérintette és betöltötte. Mert a Szentlélek nem pünköskor keletkezett. Akkor jött el a földre és létrehozta az egyházat. Hanem a Szentlélek mindig volt. Kezdettől fogva mindig volt, ami Istenünknek a lelke, az Ószövetségben is ott volt, és az övéit különösképpen vezette. Mert azok az Istennek a fiai, akiket Isten lelke vezet. És akiben nincsen Krisztus lelke, az nem az övé. Ezért szükséges egy lelki kapcsolat az Istennel. Hogy az Isten lelke, ami lelkünket átjárja. Azt olvasom erről a két emberről, a két vezetőről, hogy Isten név szerint elhívta őket, és betöltötte az ő szent lelkével, lelkével. És egész praktikus dolgok sülnek ki ebből. Ez kiderül, hogy nem egy ilyen elvont terület ez, hanem az életnek a mindennapi dolgaira vonatkozik, hogyha Isten lelke bennünk munkálkodik. Ad nekünk olyan készségeket és képességeket, amelyeket az ő dicsőségére tudunk fordítani. Mert nem csak azt olvassuk, hogy az ő lelkére betöltötte őket, hanem azt olvassuk, hogy név szerint elhívta Bésaleát és Aholiábot, betöltötte őket az Istenek lelkére, most figyeljük a praktikumot, hogy tudjon kigondolni mindent, ami aranyból, ezüstből, rézsből való, foglalásra való köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle mesterséges munkát elvégezni. Íme mesterségek a Bibliában. És azt láthatjuk, hogy az igazi mesterségeknek Isten a ajándékozója, és hogy vannak embereknek Isten belül képességet ad bizonyos dolgokra. Én úgy gondolom, hogyha valaki valamilyen tehetséggel bír, az Istentől adott ajándék. Tehát, hogy valakiről azt mondják, hogy kincs van a torkában, mert olyan gyönyörűen énekel, Isten adta ő neki, hogy szép ének hangja legyen. Ha valakinek jó matematikai érzéke van, Isten adta ő neki, hogy matematikai érzéke legyen. Valakinek zenei képessége van, vagy másfajta művészi hajlama van. Isten rendkívüli adománya, aki megteremtette az embert, és az övéit pedig különösképpen képessé teszi arra, hogy ami az értenek, azt jól csinálják. Ezért érdemes hívő embernek lenni, bármilyen életet folytatunk és munkánk van, bármilyen mesterségünk van, mert Isten szent lelke segít abban, hogy amire képességünk van, amit nekünk természeti adottságként odaadott, és nekünk adta személy szerint, az jó ki is bontakozhassék. És megnevezhetünk művészeket, így a nagy Bachot, aki azért volt olyan csodálatos zeneszerző, mert Isten szent lelkével kapcsolatban volt, Isten adta ő neki azt, hogy az adományok, ajándékok, amit az övé azok, jól legyenek forgatva. Tehát Isten adott ennek a két embernek különleges képességeket és készségeket. Ma is ez így van. A Dániel fiam, akit valamennyien ismerünk, nagyon ügyes, fúró, faragó ember. És amikor a harmadik filagóriát elkészítette, nem azt, ami itt van a templom kertben, hanem egy másik, egy harmadikat, akkor a családban egy nagybácsi, aki nem egy hívő lélek, de azt mondta, hogy Ennek a Dánielnek a názáreti Jézus fogta a kezét, amikor ezt faragta. Mert ő is ácsmester volt. És valamit felfogott ez a nagybácsi abból, hogy Isten ad képességet arra, hogy valaki valamit ki tudjon gondolni. Amikor ezt a filagóriát csinálta Dániel fiam, akkor azt mondta, hogy nem tudod elképzelni, hogy milyen lesz a teteje. Hát mondtam, nem nagyon tudom elképzelni, mert nem volt egy skic, egy rajz, se semmi róla. És akkor neked lerajzolom. De az agyában ott volt. Valahogy így van ez, hogy Isten adja az embernek a belső elképzelési gondolkozást, hogy egyszerűen tudjon kitalálni dolgokat. Ez egy kreatív dolog. A művészet, mint olyan, ez egy kreatív dolog. Ez egy olyan képesség, amit Isten ad az embernek, még hogyha nem hívő, akkor is ő adja. Az, hogy valaki képes legyen ezeket csinálni. Az Isten általános kegyelme során annyi ajándékod ad az embereknek. De az igazi az, hogy valaki észreveszi azt, aki az ajándékot adja. És hogyha ez megtörténik, akkor az ajándék jobban működik. Így Aholiáb és Bésaliel volt az az ember, aki megkapta ezt a tehetséget, hogy tudja kigondolni, és tudja ezt megtervezni, és meg is csinálni. És mindig voltak ilyen mester emberek. Erről sokat lehetne beszélni, de nem akarom túl hosszúra nyújtani a prédikációt, így most több pontot ki is hagyok. Tény az, hogy azt olvassuk, hogy nem csak, hogy megcsinálta, végig gondolta, hanem hogy tudja tanítani azt, hogy hogy kell csinálni. Ezt is olvassuk itt, hogy tudjanak tanítani is a 34. versben. Azon túl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson ő mindenkit, aki erre képes lesz. Tehát, hogy át is tudja adni az Istentől kapott tudását. És én most gondolok nagyszerű mester emberekre, akik miközben az Istentől kapott ajándékokkal bírtak, nem tartották meg maguknak, hanem tanították a többieket is. A Biblia olvas ember tudja, ilyen volt Ananiás és Szafira, akik takácsok voltak, és másnak is megtanították, de én inkább kicsit mást és többet látok ebbe. Miközben fonták a sátrat, közben Jézusról beszéltek. Mert ez az igazi, amikor valaki elmondja, hogy Istentől kaptam ezt a tehetséget. És Istenre mutat, hogy nem én, nem az én dicsőségem, nem az én nagyságom, ő, Isten adta. Ő, aki név szerint elhívott engem, és én az övé lehetek. Vagy eszembe jutott gyermekkorom, vagy fiatalkorom egyik regénye, a Rócsalejen Párról írt könyv, a Parasz próféta című könyv, egy finn fiúról szól, aki lelkiismereti vádakkal és bűnökkel terhelve eljut egy falusi kovácsmesterhez, aki végzi maga a munkáját, és miközben dolgozik, néha leteszi a kalapácsot, abba adja az ülőn való munkát, és elkezd beszélni Istenről, Isten szeretetéről és Jézus Krisztusról. És ezek a szavak megperzselik ennek a fiúnak a szívét, és hívő lesz. És ő lesz a híres paraszt próféta, aki egyszerű embereknek mondja Isten beszédét. Vagy eszembe jut az, amit az erdélyi barátai mondtak az Zilafi Kovács, vagy órásmesterről, az Zilafi órásmesterről, aki arról volt híres, miközben az órát szedte szét és javítgatta, közben beszélt az embereknek a megváltóról, a Jézus Krisztusról, hogy tudjon tanítani. Mert aki Istentől kapott tehetséget, az nem csak a tehetségét tudja továbbadni, hanem azt is, annak a hírét és üzenetét is, akitől ezt a tehetséget kapta. Isten adjon mi nekünk ilyen életet, ilyen tehetséget, ilyen Istennel való kapcsolatot, hogy tudjuk, hogy név szerint hívott el bennünket, és bent a szívünkben bölcsességre tanít minket. Amen. Válaszoljuk az ígére, és énekeljük a 445. dicséretünk 5. versét. A 445. dicséretünk 5. versét énekeljük. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy táplálsz bennünket hozzánk való eledellel. Most, hogy itt kitettük ezt a kenyeret az Úr asztala elé, és amikor az egész országunk is hálát ad neked a testi tápláltatásért, a kenyérért, akkor mi is ezt megköszönjük. Köszönjük, hogy ott volt azokkal, akik a aratásban dolgoztak, adtál nekik erőt, tehetséget, bölcsességet. Köszönjük, hogy megáldottad a mi határainkat, és adtál mi nekünk ismét kenyeret. Köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk, és velünk voltál mindeddig. Köszönjük, édes atyánk, hogy adtál mi nekünk lelki kenyeret is. Lelki kenyeret, aki maga az Úr Jézus Krisztus, aki mondta, hogy aki hozzájön, semmiképpen meg nem éhezik. Hadd táplálkozzunk Jézus szavával. És köszönjük, hogy most ezt tehettük. És közben nevünkön hívtál bennünket, és a te szent lelkeddel irányítottad, mozgattad, formáltad a mi lelkünket, és közben a te bölcsességed egész közel került hozzánk. Igen, semmi nem tanít meg erre, csak a te égi bölcsességed, és köszönjük, hogy ez ott van a Bibliában. Azért, hogy kézbe vegyük buzgón és önként a Szentírást, és keressünk téged, amíg megtalálható vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ismersz bennünket személy szerint, és azt is te tudod, hogy mire vagyunk képesek, hiszen te adtad arra a tehetséget. Hogy felfedezzük azt, amit adtál mi nekünk, hogy a tőled kapott ajándékokat kamatoztassuk, forgassuk, és legfőképpen a te dicsőségedre használjuk. Így vezess, irányíts, és formálj bennünket, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,